hidegen fújnak a szelek, az kifejezetten ebből az indítatásból született, hogy ahogy mondjuk volt annak idején a fényes szellők nemzedéke, akik tényleg úgy gondolták, hogy megforgatják az egész világot, szóval, hogy ezzel nem volt kérdés, hogy ez meg fog történni, aztán hát láttuk, mi lett belőle, nem történt meg. És nekünk ugyanez volt nekünk, vagy egy picit nálunk nagyobbaknak a hidegen fújnak a szelek, illetve a szabad élet, szabad madár, és ez nekünk, mi akkor fiatalok voltunk, szinte gyerekek kvázi, mi akkor ezt úgy gondoltuk, hogy hú, ez nagyon menő, hogy az, hogy a muzsikás, és akkor a népzene tud ilyen kemény lenni, és szabad, és vagány, és szóval ott akkor sok minden, és hogy milyen jó lesz most már ezután, és hogy tényleg nagyon jó kezekben van a gyeplő, és hát nem volt jó kezekben a gyeplő, ugye ezt azóta láttuk. De közben meg enélkül mi értelme van az életnek, szóval, hogy ez egy normális dolog, hogy fiatalok, gyerünk, hajrá, megforgatjuk az egész világot, szabad élet, szabad madár, azt majd lesz belőle valami, ami lesz. Ha nem lesz, annyi baj legyen.
Barca Gergő az idén 25 éves Besodrom zenekar alapítója, egyik alapítója, frontembere a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Ráadásul ilyen koncertekkel dús időszakban, ugye, amikor egyik fellépés éri a másikat. 25 éves a zenekar, lehet-e naphoz kötni ezt a 25. születésnapot, és volt-e már ünneplés?
Hát ez úgy szokott lenni, hogy tehát 1999 nyarán alakultunk, egy viszonylag gyors próbaidőszakot követően, amikor összedobáltuk a megfelelő számokat, amiket gondoltunk. Hát az akkori Ráckertbe játszottunk először, az ugye már nincsen, már a terület is be van építve. De a második koncert az már Szigeten volt, rögtön ezután, úgyhogy emiatt aztán minden évben a Szigeten szoktuk ünnepelni a születésnapunkat. Hát de ilyen, tehát dátumra nem emlékszem igazából az a helyzet, de kvázi a szigetes koncert az, ami így visszatér mindig évről évre. Idén is megyünk mindjárt Szigetre hamarosan, és ennyi. Azért a 20-at, és most a 25-et is kitoltuk a születésnapot egész évre, tehát ezt most az évet ünnepeljük.
Ünnepség sorozat kezdődik tulajdonképpen. 1999 az alakulás éve, de ugye a 90-es éveket áthatotta a Balkánláz. Erről azt mondtad egy interjúban, hogy jókor voltatok jó helyen. A világzene stílusát játszotok, vagy legalábbis oda szoktak titeket sorolni, de nekem az inkább egy kicsit balkáni muzsika, illetve te most már sokszor beszélsz mediterrán zenéről. Hogyha meg kellene határoznod azt, hogy mi a stílusotok, akkor hova sorolnád most az együttest, illetve mit jelent az, hogy jókor voltatok jó időben?
A stílusát tekintve én azt szoktam mondani, hogy a zenekar a nem tradicionális balkáni és kelet-európai zenét játszik. Ugye ez a népzenében is különválik a balkáni és a kelet-európai népzene. Még a magyar népzenében is van balkáni eredetű, és a nagy többség az kelet-európai típusú népzene. Ez egy. Hogy mi volt a másik kérdés?
Hogy arról beszéltél, hogy jókor voltatok.
Ja, jókor, jó helyen. Ezért nem akarok álszerény lenni, tehát azért én tudom, hogy így utólag visszatekintve, hogy egy nagyon jó irányt fogtunk meg, ügyesek voltunk, bátrak voltunk, marhára bíztunk magunkba, sőt, egy kicsit néha túlzottan is, és ettől aztán ettől indult annyira meg az a dolog. Ez a Besodromnak a szekere rögtön az első pillanatban, de tényleg azért van egy erős, elég erős faktor, volt egy elég erős olyan faktor is, hogy ugye a Kusturica filmek, az egész akkor érkezett nyugatra.
A Bobán Márkovics koncertek.
Bobán Márkovics koncertek, így van, és hogy ebben az időben kezdtük mi is a dolgot. Mi nagyon próbáltunk ettől elhatárolódni, pont azért, mert nem akartuk tényleg egy az egybe ezt a balkáni, mi nem vagyunk ugye balkáni zenekar, mi magunk Budapestről vagyunk, és nem tartottuk magunkat autentikusnak úgy csinálni, mintha mi balkáni zenét játszanánk, vagy akár magyar népzenét játszanánk, azt sem, hanem mi egyszerűen ezt a városi érzést akartuk hozni, hogy amihez kedvünk van, ami nekünk tetszik, az majd biztosan reméljük, hogy jó lesz a közönségnek is, és ez tökre bevált ez a stratégia, ez ettől mindenki jól érezte tényleg magát.
Hogyan találtátok meg egymást, zenészek?
A Peti Kádám és én sógorok vagyunk, az én feleségem az ő húga, Peti Ági, és így kezdtünk el zenélni, mert korábban is ismertük egymást, de így lett aztán igazán, így lettünk partnerek ebben a dologban, és az eredeti tagságból már más nincs is, tehát a 25 éves tagságból nincsen, de azért nem kell azt képzelni, hogy itt jönnek-mennek az emberek, mert például a Kaszai Lili az énekes, ő már szerintem hát egy 15 éve velünk van, szóval, hogy viszonylag az igazán fontos posztok, azok viszonylag állandóak, és hát mostanra meg egy olyan brigád jött össze, ami teljesen világszínvonalú zenészekből áll, egytől egyig mindenki.
De azt mondod, hogy nem kell azt képzelni, hogy itt jönnek-mennek az emberek, és valóban a zenekar alapító tagjai azok állandók, és most már egy elég állandó csapattal dolgoztok együtt. De most, hogy rátérve az új albumra, hiszen a 25. évforduló tulajdonképpen egy új albummal is ünneplitek, Hová lesz a séta, az a címe. És hát nekem azért ez a cím egy picit arról szól, hogy a séta az Magyarországról el volt a ti esetekben, hiszen te már 2012 óta Izraelben élsz, Jeruzsálemben, Peti Kádám Bristolban, ha jól tudom.
Igen.
És így hoztatok össze, most már ez a második lemez, ugye, amelyiket így készítettétek el. Amikor egy alkotó ember, egy alkotó csapat egy albumot rak össze, hogy tudja megoldani ezt a háromszögben létezést? A zenekar egyik része Magyarországon, te Jeruzsálemben, Ádám Bristolban. Hogyan jön az ötlet? Hogyan hangoljátok össze? Nem kell néha találkozni? Hogy oldjátok ezt meg?
Hát azért manapság már ez nem akkora probléma. Egyrészt az albumok nagy része az így úgy készül, hogy még ha egy városból valók is a zenészek, hogy feljátsszák a dobott basszust, mondjuk jó esetben dob basszust együtt, rossz esetben még azt sem, és aztán utána mindenki rájátsza a szólamait, és aztán utána az énekes ráénekli az énekét, és aztán megkeverik, és ilyen szempontból nem kell, hogy feltétlenül találkozzanak. A próba folyamatok előtte az, ami esetleg jelenthet ilyenkor problémát, de azért ezt így kitaláltuk már az évek során, hogy ezt hogy lehet megoldani. Ennél sokkal komolyabb problémát okoz mindenféle más logisztikai dolog, például, hogy jut el az ember a koncertre, aztán, hogy megy haza. Én például most itt állok, és nagyon örülök, hogy itt vagyok, de nem biztos, hogy haza fog tudni menni a megfelelő pillanatban, mert le fogják mondani a gépeimet a háború miatt. Szóval, hogy inkább ez a nehézség benne, mint az, hogy a kommunikáció manapság már nem tér. Nincsenek térbeli akadályok.
Egy picit később akartalak erről kérdezni, de akkor, ha már a háborút említetted, beszéljünk erről. Ugye két évig dolgoztatok az új lemezen, és ez a Hamas támadása előtt már elkészült. Hogyan érte a te családodat ez a támadás? Hogyan érte Izrael? Te hogyan élted ott meg?
Hát mi nekünk ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, ez az október 7-e és az utána következő egész időszak. Ugye pont kijöttünk a koronából éppen egészségesen, és nem mentünk bele tönkre, mármint az ország, meg mi magunk se, meg a családom sem. Hát nehéz, szóval nehéz. Ilyen mértékű, ilyen dolog nem történt Izrael történetében szerintem egyáltalán soha. És a zsidóság történetében is viszonylag ritka az ilyen újkori, tehát a holokauszt óta ez az első ilyen nagy szabású zsidó írtás, ami október 7-én lezajlott, ami teljesen váratlanul érte az országot, felkészületlenül érte a hadsereget, stb. Erről sokat beszéltek. Nekem családilag, nekem két gyerekem az ő izraeli párjukkal Izraelben élnek, még most is, és ott is fognak valószínűleg maradni, vagy a két kisebb gyerekemnek viszont nem izraeli párjuk van, úgyhogy ők pont nálunk laktak október 7-én, úgyhogy mi kiszorultunk a lakásból az erkély, tehát a teraszon aludtunk kvázi, ott ébredtünk a romanásokra, meg a szirénákra, És hát őket aztán, én azt tanácsoltam, hogy menjen mindenki, ahova kedve tartja, mert most itt nem lesz normális élet egy ideig. És így aztán mi, kvázi ez a szülői, ez a leválás dolog, ez viszonylag gyorsan egy ilyen háborús helyzetben történt, úgyhogy mi azóta kettesben vagyunk a feleségemmel, ami egyrészt nagyon klassz dolog, és nagyon élvezzük, és jó nekünk. Másrészt meg ugye azért ezt nem pont így képzeltük el, ezt amikor a gyerekek majd végleg leválnak rólunk. Ezt nem gondoltuk, hogy ez majd valahogy békesebben fog zajlani.
Azt mondtad egy interjúban, hogy játszottál a Gázába induló katonáknak is. Beszélnél erről?
Igen, én egy Eyal Golan nevű szupersztárral dolgozom, aki már 30 éve fönn van a csúcson, és 12 éve vele az ő zenekarában játszom, ő szólistája vagyok, és ilyenkor ennek hagyománya van Izraelben, hogy amikor, hát ilyenkor, hogy a háború van, akkor nincsenek koncertek, nekem lemondták 4 hónapi koncertemet október 8-án, szóval arra az évre teljesen mindent lemondtak, vagy 50 koncertet. És akkor ilyenkor az egész, miután felúcsúdott az ország a döbbenetből, utána ugye kezdődött a fiatalok azonnal belettek rántva, besorozva, és hát mennek a gyerekek harcolni, szóval, hogy nincs mese. Az én gyerekeimnek a korosztálya kvázi harcolnak éppen. Ez egyrészt nagyon rémisztő, meg ijesztő, meg szomorú, másrészt meg azért ez borzasztóan megható pillanatok, ahogy látni azokat az arcokat, akik most jöttek ki, akik most mennek be, akik a támogatást adják, az egész ország kvázi egyfajta ilyen összefogásba állt, hogy megvédjék magukat, és ez érdekes volt ilyen szempontból, csupa olyan helyre jutottam el. Voltam egy olyan rakétabázison, ahol na jó, azt igen, nem mondom, ezt hagyjuk, mert a védelmi rakétabázis, ami kvázi védi az országot a rakétáktól, és láttam, hogy ott gyerekek, 18-tól 20 éves gyerekek csinálják az ország védelmét, szóval, hogy egyszerűen ez van.
2012-ben mentél ki Izraelbe. Miért pont Izraelbe? Ha jól tudom, előtte te pár évig voltál már ott. Mi volt az, ami megfogott benne, és hogyan találtad meg a saját zenei karrieredet ott, hiszen párhuzamosan építettél ott is egy karriert, és maradt meg a Besodrommal is a kapcsolat?
Hát 1997-ben, 96-97-ben mentünk ki.
Tehát még a Besodrom alapítása előtt.
Alapítása előtt, pontosan. Ott voltunk egy pár évig, ott született két nagy gyerekünk, és amikor onnan visszajöttünk Magyarországra, akkor alapítottuk a Besodromot. Én nagyon szerettem ott lenni, borzasztóan. Akkor aliáztunk kvázi, tehát mind a ketten izraeli állampolgárok lettünk rögtön, és én ott szerettem volna ott. Szívesen maradtam volna, de úgy alakult, hogy inkább visszajöttünk, és amikor visszajöttünk, akkor alapítottuk a Besodrommot. Ez az oka, hogy mi ott én mindig visszavágyakoztam, utána következő 12-13 évben visszavágyakoztam Izraelbe, és hogy mi az oka? Hát az oka, hogy zsidók vagyunk, és
ott volt a gyökerek kapcsolatom.
Ott volt a kapcsolat. Én nagyon szeretem azt az országot, azt a zenét, azt a kultúrát, azt azokat az ételeket, azokat a helyeket.
A te zenei tudásodhoz, hangszertudásodhoz, stílusodhoz mit adott hozzá az, amit Izraelben tapasztaltál? Ugye itt azért nem annyira török vagy keleti muzsikát játszottatok, inkább az itt, azt úgy értem a Besodromban, tehát most is inkább azért ez a balkán, mediterrán zene a hangsúlyos. Arra vevők Izraelben is?
Nem, ott egyáltalán nem. Ott a balkán zene az nem Van egy, tehát van egy kis rajongó rétege, akik ezt szeretik, de a mainstream-ebb, underground, akár az underground zenék nem egyáltalán itt. Ott inkább ez a törökös, picit arabos, de inkább törökös, meg esetleg görögös zene az, ami. Tehát nekik a Balkán az inkább a görög-török vonal. Hát érthető, ott a görög hatás is ókortól kezdve elég erős volt, a török hatás ugye meg az újkorban az Oszmán Birodalom miatt.
És ebben te otthon voltál, vagy ezt ott kellett megtanulnod?
Hát azért ez nagyon közel áll egymáshoz pont, amiatt, hogy a Balkánra is ugyanúgy a török hatás az baromi erős, 500 évig, ha nem tévedek, valami ilyesmi nagyságrendű évig voltak ott a törökök, szemben mondjuk Magyarországgal, ahol csak 150. És tehát azért ez a török dolog, ez a Balkánon mindenhol nagyon-nagyon erős. A Kelet-Európában kevésbé, és én azt gondolom, hogy itt mindenhol azt játszom szívesen, aminek örülnek az emberek. Örülök neki, ha szeretik azt, amit csinálok, de nem akarok feltétlenül ráerőltetni senkire semmit, és ezért aztán Magyarországon nem játszom igazán török zenét, vagy arab zenét, mert az itt kevésbé izgalmas, vagy Európában. Izraelben ezzel szemben, igen.
Ahhoz a zenéhez, amit ti játszotok, milyen tudás, zenei tudás kell inkább, a népzenében kell inkább otthon lenni, vagy a jazzben? Rengeteg improvizatív elem van a ti muzsikátokban.
Az ebben a zenekarban a nagyszerű, hogy egészen különböző zenészek egészen különböző háttérrel érkeztek. Tehát mi szólisták, a fúvósok mondjuk, mi inkább a népzenében vagyunk, a román zenében, a bolgár délszláv zenékben vagyunk otthon. Az énekesünk Lili, ő a magyar népzené, a magyar népzene, népi éneklésben és a magyar cigány zenében mozog elég otthonosan. De mondjuk a többiek, sokan mondjuk a dobosunk, Szumper Ádám, ő ezt a rendes rock és jazz rock és mindenféle más, tehát a nyugati iskolát hozza, és ettől olyan jó kis keverék zene készül. Tehát mindenki beleadja azt, ami az ő erőssége, és ettől lesz egy ilyen besodromos klassz hangzás.
És ami összetéveszthetetlen, egyébként semmi máshoz nem hasonlítható, de ugyanakkor nagyon rugalmas is, tehát azt látom, és majd mindjárt beszélünk akkor az új lemez néhány számáról, hogy nem féltek elvinni egy-egy stílus irányába, akár rock, akár a rock felé, akár a hip-hop felé egy-egy számot, amit föltesztek.
Igen, ez az egészben jó, hogy lehet játszani a dolgokkal, nincsen semmi műfaji megkötés, hanem csinálhatjuk azt, amihez kedvünk van, és addig, amíg ezt a közönségnek érthető, táncolható és élvezhető.
Óva lesz a séta, az az új lemeznek, az új albumnak a címe, és én két számról szeretnék igazából beszélni, de még mielőtt rátérnénk, majd megkérdezlek téged arról, hogy hogyan áll össze egy ilyen albumnak az anyaga, tehát hogyan gondoltátok ki, ez mégis a 25. Benne volt a fejetekben akkor, amikor ez az album készült, hogy ez a 25. évfordulóra jelenik meg, és hogy egy átfogó, komplex válogatás legyen, illetve kinek készült ez az album? Mert azt gondolom, hogy ugyanúgy, hogy a közönségetekben megtalálható a rendszerváltozás előtt szocializálódott emberkéknek a csoportja, ugyanúgy a fiatalok is nagyon vevők erre a zenére, viszont van több olyan dal is ezen az albumon, ami igazából azoknak áthallásosak, akik a Kádár korszakba kezdtek már el kamaszként koncertekre járni.
Hát igen, ezt jól látod, hogy a visszatekintés, vagy a visszanyúlás a gyökerekhez, nem is a gyökerekhez, mert hanem a gyerek vagy a fiatalkorhoz, ez egy elég erős. Hát beleérkeztünk ebbe a korba, nem csak a zenekar, hanem mi magunk is, hogy most már tekintgetünk visszafele, megpróbáljuk perspektívából nézni az utunkat. És igen, egy csomó olyan dolgot csináltunk meg, amit mindig fontos, olyan dallamokat, olyan dalokat, amik mindig fontos kövek voltak az életünkben, a zenei életünkben is akár, vagy a privát életünkben, de valahogy sose került, mert hogy annyira evidens, vagy annyira ott volt elől nekünk, hogy ezt nem is elő se vettük, mert inkább máshoz nyúltunk. És most ezeket a dolgokat szedtük össze. Én így szerkesztettem meg az anyagát. Tehát azokról a kazettákról, például a felirat nélküli kazettákról, amit annak idején, amikor elkezdtünk teljesen belemerülni a balkán zenébe, és fogalmunk nem volt, hogy milyen zene, és nem is érdekelt, azt mondja, mindegy, csak adjad, jó lesz ez, ez nagyon jó. És aztán szépen lassan megtanultuk felismerni feliratos nélküli kazettákról is, hogy milyen, hogy ez bolgár zene, hogy azon belül milyen, hogy ez szervez, nem tudom, micsoda. És igen, ez például egy olyan pillanaton.
Amit ti ezekkel a dalokkal csináltok, az feldolgozás, újra gondolása egy-egy szerzeménynek, és visszacsatolva egy fél mondatodra, hogy azok a dalok, amik nektek fontosak voltak. De milyen dalokat hallottál? Tehát fölkerült például a lemezre az 1911, ugye ez egy fonográf.
Igen.
Láger. Miért került fel?
Erről az Ádámot kéne megkérdezni, mert ez az ő ötlete volt, de azért én is tudok ehhez viszonyulni elég jól ehhez a számhoz, mert ez azért egy elég erős, hogy áthallása van a mai napra, mai pillanatokra is, hogy ugye az utolsó előtti békeév, ne adja Isten, hogy ez így legyen, de...
Benne
de
van a levegőben, úgy érzed?
Nagyon erősen benne van a levegőben, és ez nem csak az ukrán és nem csak az izraeli, a közel-keleti helyzet miatt, hanem egyáltalán az egész világ egy kicsit olyan fortyog, és nem tudom, de hát ezt belülről nehéz látni, azt majd ki fog derülni. Mindenesetre mi ezt, tehát ez ezért eléggé ott van a helyén.
Van-e vita, amikor egy ilyen albumot összeraktok, hogy milyen számok kerüljenek fel? Nyilván sokkal több javaslat érkezik, mint amennyi aztán végül rákerül a lemezre.
Hát ezt nem így kell elképzelni, hogy összeülünk és összerakunk egy műsort, hanem úgy inkább, hogy a magam részéről tudok beszélni. Én ott ülök Jeruzsálemben, a stúdiómban, és mindenféle ötleteim vannak, amiket szeretnék megvalósítani. Akkor beszélek az Ádámmal, küldök neki ötleteket, hogy van-e kedve hozzászólni, beszélek a Lilivel, hogy mik azok a dalok, amiket ő manapság szívesen énekel. Énekeljen már nekem föl egy-két, három, négy, öt, hat, sok üzét, csak így a vázlat szintjén. És akkor szépen kapok, mondjuk a Lilitől, vagy az Ádám. Az Ádám sokszor van úgy, hogy önállóan dolgozik, és aztán ad valami félig vagy teljesen kész dolgot. Sőt, olyan is volt most, hogy a gitárossal dolgozott együtt, és ők csináltak meg egy számot, a Verdastello című számot. Mindenesetre a nagy része a számoknak úgy készül, hogy ami ha énekes, akkor kapok egy csomó mintát a Lilitől, amint szépen elkezdek akkor ott legózni, hogy hú, ez de jó lesz ezzel, ez de jó lesz azzal, azokkal a dolgokkal, amiket esetleg nekem már úgy félig készen fekszenek a fiókba, és akkor szépen aztán ezt megosztom a többiekkel, hogy hallják, hogy mi az, ha valakinek van ötlete, Ádám mindig szokott hozni még egy kis valami érdekességet, ami akár a lemez legelején is hallható például, egy olyan riffet, vagy témát, vagy ötletet, és akkor szépen azt én összerakom az egészet egy vázlatba, és elküldöm az embereknek, mindenki szépen följátszogatja, az Ádámék megfejtik a dobot, a ritmusképletet, az a teljesen az ő kompetenciájuk, és utána szépen hozzám visszakerül az anyag, én megkeverem, megvágom, meg...
Tehát te vagy a technikus, te kevered össze.
Én csinálom elő a nullától. Hát a felvételeket ugye fizikailag nem tudom feltétlenül csinálni, mert nem vagyok ott, de a magát a nyersanyagtól a masterig mindent én csinálok. És ettől aztán egy ilyen, egyrészt a hangzás viszonylag kerek és koherens lesz, másrészt meg a munka viszonylag egyszerű és gyors, csak annyit kell csinálni, hogy nekem ott kell dolgoznom Jeruzsálemben a helyzéken. És hát így ez a menet.
Egy másik számomra ikonikus dal is felkerült erre az albumra, ami szintén a rendszerváltozás előtti és a rendszerváltozás körüli időszakra utal. Ez a Muzsikás és Sebestyén Márta dal, ugye a Hidegen fújnak a szelek. Ez vajon ugyanazt mondja szerinted a mostani fiatal generációnak, a gyerekeinknek, mint amit nekünk mondott akkor?
Én nem tudom, hogy mit mond, és én azt hiszem, hogy nem is kell, hogy mindenkinek ugyanazt mondja, mert ahogy a Hova lesz a séta is Azért ez is több rétű dolog, tehát ezt kérdezte annak idején a koncert után a rendőr a 80-as években, hogy na hova lesz a séta, kedélyesen, amiből lehetett tudni, hogy ez egyáltalán nem egy kedélyes beszélgetés lesz. És ebbe ez a szép, hogy minden ezekben a dolgokban, minden ezek a dolgok, tehát mindenkinek egy picit mást jelenthet, vagy más jut eszébe. Nekem például minden ilyesmiről legalább három ilyen kontextus eszembe jut, amit tök más. De igen, a hidegen fújnak a szelek, az kifejezetten ebből az indítatásból született, hogy ahogy mondjuk volt annak idején a Fényes Szellők nemzedéke, akik tényleg úgy gondolták, hogy megforgatják az egész világot, szóval, hogy ezzel nem volt kérdés, hogy ez meg fog történni, aztán hát láttuk, mi lett belőle, nem történt meg. És nekünk ugyanez volt, nekünk, vagy egy picit nálunk nagyobbaknak a hidegen fújnak a szelek, illetve a szabad élet, szabad madár, és ez nekünk, mi akkor fiatalok voltunk, szinte gyerekek kvázi, mi akkor ezt úgy gondoltuk, hogy hú, ez nagyon menő, hogy az, hogy a muzsikás, és akkor a népzene tud ilyen kemény lenni, és szabad, és vagány, és szóval ott akkor sok minden, és hogy milyen jó lesz most már ezután, és hogy tényleg nagyon jó kezekben van a gyeplő, és hát nem volt jó kezekben a gyeplő, ugye ezt azóta láttuk egyrészt, de közben meg ez van, szóval, hogy enélkül mi értelme van az életnek, szóval, hogy ez egy normális dolog, hogy fiatalok, gyerünk, hajrá, megforgatjuk az egész világot, szabad élet, szabad madár, azt majd lesz belőle valami, ami lesz. Ha nem lesz, annyi baj legyen.
Megkóstoltátok most már ezzel az albummal a közönséget több koncerten. Mi a visszajelzés, hogy látom?
Nagyon jó, és meglepően sokan hallják hallgatják a közönségből az új albumot, úgyhogy egy kicsit el is vagyunk maradva, tehát mi nekünk, mivel nem tudunk próbálni a szétszorattatás miatt rendesen, ezért egyenként, apránként fokozatosan vesszük be az új és újabb számokat a repertoárba, és van, amikor olyat kérnek, amit még nem tudunk rendesen eljátszani, úgyhogy például a Pirost, az első számot, de fogunk csinálni egy lemezbemutató albumot, rendesen, ahogy van, el fog játszani az egész albumot, de ez még egy picit lóg a levegőben, hogy pontosan mikor és hol lesz, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy a zenekarnak a Facebookján, az Instagramján tájékozódjon, sőt, nyitottunk egy Patreon oldalt is, ahol ha bárkinek havi egy-két sörárával támogatná szívesen a zenekart, akkor azt ott megteheti. Ebből ez nekünk egy nagy segítség, hogy amikor két koncert szezon, vagy két lemez között vagyunk, hogy egy kis ilyen jelzésértékű biztatás, hogy érdemes csinálnotok, srácok.
Barca Gergővel beszélgettem, a Besodrom egyik alapító tagjával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.